Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Erős Antónia televíziós műsorvezetővel, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány vezetőjével, egyben alapítójával, és hát sok mindenről beszéltünk a karrierépítésről, arról, hogy választottál egy szakmát, most már 22 éve ebben vagy, viszont emellett az Egy Csepp Figyelem is nagyon fontos az életedben, és újra-újra visszatérünk mi is itt a beszélgetés során ide. Mi az, ami most aktuálisan a legfontosabb dolgotok alapítványként?
Ez az év, azt mondtuk, hogy az évfordulók éve, és ez valahogy tényleg így jött ki. Az egyik legfontosabb évforduló, amiről nagyon sokat beszélünk és beszéltünk az elmúlt heti, úgy mondjuk, hogy évnyitó sajtótájékoztatón, de hát ez csak relatív évnyitó, ilyenkor mondjuk el általában, hogy ebben az évben körülbelül miket fogunk csinálni. Tehát az egyik legfontosabb, hogy 100 éves az inzulin. Erről azt kell tudni, hogy amíg nem létezett 1921-ig, az egyes típusú cukorbetegeknek ez egy halálos betegség volt, hiszen viszonylag rövid idő alatt belehaltak az inzulin hiányba. És 1922 volt az első év, akkor volt az első alkalom, amikor egy 13 éves fiúnak beadták az első inzulin adagot, aki már kómában feküdt egyébként, szarvasmarha inzulint kapott, és azt mondták, hogy pár órán belül meghalt volna. Magához tért, felült az ágyban, és egyébként utána még sokáig élt. Tehát ez egy óriási áttörés volt, Nobel-díjas felfedezése, az inzulin felfedezése, illetve az, hogy ezt gyógyszerbe tudták önteni. Enélkül én sem élnék ma. Tehát, hogy ez tényleg egy óriási Nobel-díjat érdemlő áttörés volt. Tehát ez az egyik évforduló, amiről megemlékezünk egész évben, illetve beszéltünk nagyon sokat róla az elmúlt héten. A másik, hogy a 10. alkalommal választottuk meg a Magyarország cukormentes tortája verseny győztesét. Ugye én már tudom, hogy melyik torta nyert, és a külön díjasokat is, de persze ezt még titokban tartjuk.
Augusztus 20-án tudhatjuk
meg a többiek. Augusztus elején lesz a bejelentés, a kihirdetés, és augusztus 20-ai ünnepség sorozata az, amikor majd bárki megkóstolhatja a Magyarország tortáját és a Magyarország cukormentes tortáját. Ez azt jelenti, hogy hozzáadott cukor nincs benne, meg egyébként fehér liszt sincsen benne. Ezek nagyon jó édességek, de hát majd meglátjátok, illetve az elmúlt években mindenki tesztelhette, hogy a versenygyőztesei mennyire finomak.
Annyit elárulhatsz, hogy szoros-e a verseny?
Annyira szoros volt, ugye túl vagyunk tulajdonképpen a döntő zsűrizésen, hogy annyira szoros volt, hogy én azt mondtam, hogy szerintem minden évben elmondjuk, hogy hú, de nehéz, és de ilyen nem fordult elő, hogy teljesen megosztotta a zsűrit. Vadon Jani zsűritársammal mi kettőnket is megosztott, és az utolsó pillanatban döbbentem rá arra, hogy ő egyébként nem arra szavazott, amire én. Tehát amikor a végső pontokat kellett még megadni, hogy na akkor mindenki döntse el, hogy A vagy B legyen, akkor én egészen meglepődtem, hogy nem oda tette a voksát, amire én számítottam. Tehát tényleg nehéz verseny volt. Az 5 döntős zseniális süteményt hozott, mindegyik lehetett volna tulajdonképpen győztes, de győztesnek lennie kell, tehát Magyarország cukormentes tortáját ki kell választani. Nem véletlen, hogy egyébként az alapítvány minden évben külön díjakat is átad, és ezek egyébként nagyon nagy értékűek, eszmei értékűek, tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak osztogatunk külön díjakat, hogy még örüljenek mások is. Nem véletlenül nem azt mondjuk, hogy első, második, harmadik helyezetről van szó, hanem van a fődíj, illetve vannak a külön díjasok, mert azt gondoljuk, hogy ez emelkedettebb és jobban visszaadja azt, hogy valóban értékeljük ezt az elképesztő nagy munkát. Új süteményeket alkotni mindenféle szabályok mentén, az nem egy egyszerű feladat.
És nyilván a mögöttes üzenete pedig az, hogy élhető életet éljen az is, aki cukorbeteg, ugyanúgy mindenhez hozzájusson, és ez viszont nagyon sokat változott az utóbbi 10-20-30 évben.
Nagyon sokat, ez rettenetesen felpörgött. Tehát amióta létezik a verseny is, tehát az elmúlt 10 év alatt is nagyon sok minden változott. Időközben kiderült bizonyos alapanyagokról, hogy nem is olyan jók, mint 10 éve gondoltuk, vagy volt olyan, amiről időközben derült ki, hogy mennyire jó alapanyag. Tehát ha nézed, hogy a tortáknak mi az összetétele, ez a 10 év mutatja ezt a változást, és ez rettentő érdekes egyébként nyomon követni. És azt gondolom, hogy ezzel visszakanyarodva a beszélgetés elejére megint csak azt üzenjük, nem csak cukorbetegeknek, hogy lehet jó édességeket enni, amik szépek is és finomak is, és olyan összetevőkből állnak, amelyek egyébként az egészséges étrendben beilleszthetők, de ettől még nem kell megalkudni, nem kell kompromisszumokat kötni, ezek ugyanolyan finom és klassz édességek, mint az összes többi, és szolgálhatják azt is, hogy a cukorbetegség megelőzésért a mindennapokban sokat tegyél, otthon is készíthetsz ilyeneket, ezért hoztuk létre a házi versenyt is, hogy bárki elküldhesse a receptjét, és aztán ugyanolyan értékes nyereményeket lehet nyerni nálunk a házi versenyen is, mint a nagy versenyen. Tehát ezt megint egy ilyen nagy társadalmi programnak szántuk, amikor létrehoztuk, és az az üzenete, ami az összes többi programunknak, hogy ha cukorbeteg vagy, kezeld jól, ha nem vagy, azt tegyél meg mindent, hogy ne is válazzá.
És azt mondtad, hogy azon túl, hogy 100 éves az inzulin, még mást is ünneplünk az idei évben.
Igen, így van, az alapítvány, ugye most tulajdonképpen az alapítvány már 16 éves, tehát a 15 éves évfordulón túl vagyunk, de ugye az elmúlt évben nagyon nehéz volt ezt megünnepelni.
Hát a pandémia az kicsit, mindent kiradírozott elsőből.
Így van, kicsit ilyesmiről is tudunk beszélni. Van olyan támogatója az alapítványnak, amelyik 35. születésnapját ünnepli, tehát ezért mondtam azt, hogy ez az évfordulók éve.
Beszéljünk arról, hogy a figyelemfelkeltő munkán túl nagyon fontos a fiataloknak a nevelése, és hogy a fiatalokhoz is eljussanak ezek az információk, akár a mi gyerekeinkhez is. Ezért mit tudtok tenni?
Részben az iskoláknak indított programjaink között van olyan, ezt egyébként KIDS-nek neveztük el, amiben a gyerekeket úgy oktatjuk, ez amúgy egy nemzetközi kezdeményezés, a Nemzetközi Diabétesz Szövetségnek a kezdeményezése volt. Ők úgy gondolták, hogy tartsunk előadásokat a gyerekeknek a cukorbetegségről. Az alapötlet jó, de nem így kell megvalósítani. Mi már tudjuk, és Magyarországon ez nagyon jól működik, hogy tematikus napokat vittünk el a gyerekeknek nagyon sok iskolába. Ezt szeretnénk folytatni természetesen, mert azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Tehát ha kiállunk a gyerekek elé, és mondjuk akár én elmondok egy előadást a cukorbetegségről, akkor ez így ott be, itt ki, kész, megyünk tovább, mint hogyha egy, nem tudom, unalmas tanórán ücsörögnének szegények, de hogyha velük együtt oldunk meg vicces feladatokat, amikben azért van valamiféle információ is, akkor sokkal jobban megértik, hogy miről van szó. Tehát amikor egy gyerek saját maga rakja ki, hogy egy cukrozott üdítő az hány darab kocka cukrot tartalmaz, vagy az általa kedvelt joghurt, amiről eddig azt hitt, hogy hát a joghurt az egészséges, igaz? Vagy a magok, vagy a müzlinek hívott különböző reggeli pejhek, ez az amaz, az egészséges, nem? És utána kirakosgatja, hogy hány darab kockacukrot tartalmaz, akkor ő maga mondja ki, hogy hát ez egyáltalán nem egészséges. Nem is érti, hogy miért ezt teszi reggel például. Tehát amikor ő saját maga döbben rá, fejti meg, és persze nyilván segítünk, mert mindenféle feladatokat csinálunk együtt ezeken a tematikus napokon, akkor ez biztos, hogy leüllepszik, és nem felejtődik el, mint egy 40 perces előadás, amit úgy vesz, mintha egy tanórán ücsörögne.
Nagyon ez a program. Nagyon sok ilyen helyre kéne eljutni, tehát ez egy borzasztó
nehéz feladat.
Ez
egy nagyon nagy feladat, és igen, egyelőre még mindig pilot néven fut, mert hát mi kell hozzá? Pénz. Pénz, pénz. A partnerünk megvan, hiszen az oktatási hivatal rettentő sokat segít ezeknek a koordinálásában, hogy megtaláljuk azokat az iskolákat, ahova el tudunk jutni bizonyos időn belül, tehát próbáljuk valahogyan összerázogatni így együtt, hogy hova és hogyan tudunk menni, mert ráadásul ezek mellett csak a gyerekeket oktatjuk ilyenkor, hanem külön a pedagógusoknak is van oktatás, és a szülőknek is tartunk külön, hát azt mondanám, hogy rendhagyó szülői értekezleteket, tehát itt az egész iskolai közösséget érjük el ezekkel a programokkal. Ezen túl pedig szerintem a fiatalokat azért nyilván a legjobban a különböző platformokon lehet elérni, és nem mindegy, hogy kiken keresztül. Tehát most már jó néhány hónapja dolgozunk, gondolkodunk együtt olyan fiatalokkal, youtuberekkel, például, akik cukorbetegek, érintettek, és teljesen máshogy szólítják meg a...
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy blogolni kell.
Igen.
Tehát el
igen.
kell jutni a fiatalokhoz, a saját csatornáikon.
És ez is nagyon-nagyon jól működik. Tehát azért mondom, hogy részben az iskolai programjaink, ahol közvetlenül találkozunk, és más programjainkon keresztül pedig mondjuk a virtuális térben is tudunk találkozni.
Meg hát gondolom még egy fontos üzenet, hogy az egészséges társak elfogadják a cukorbeteg.
Nagyon-nagyon fontos. Ez egy, hát neked is vannak gyerekeid, nekem is, és szerintem egyetérthetünk abban, hogy igazából a gyerekeket nem kell tanítani az elfogadásra, ők úgy születnek. Tehát a gyereknek teljesen mindegy, hogy milyen színű, milyen nemű, honnan jött, vagy bármi más, ő nyitott és befogad mindent és mindenkit. Legyen az befogadott kutya, vagy legyen az fajtiszta, neki teljesen mindegy. Az, hogy milyen impulzusokat kap a külvilágból, az viszont már egyáltalán nem mindegy. Az előítéletek így születnek, és kerülnek be a gyerekek fejébe. Tehát sokkal inkább a környezetet kell nekünk is oktatni, mert nem a gyerekek nem fogadják el mondjuk a cukorbeteg társukat az óvodában, hanem sokszor arról van szó, hogy a környezetnek kell világosan elmagyarázni, hogy a cukorbetegség micsoda, hogy mivel jár, hogy nem kell tőle félni.
Meg hogy nem hiba, ha valaki ezzel válik.
Tehát annyi minden ilyennel találkoztunk már, hogy még ilyeneket is meg kell említenem. Tehát, hogyha azt megértetjük, és inkább a felnőttekkel, hogy mindannyian mások vagyunk valahogy, egyébként meg senki sem más, hanem ember és kész. Tehát, hogy próbáljunk meg minél jobban együtt élni, akkor eleve a gyerek is ilyen környezetben nő fel, és tulajdonképpen nem kell tanítani az elfogadásra, mert elfogad.
Azon gondolkodtam, hogy mind az alapítványi segítő munkáddal, mind pedig a médiában végzett szakmai munkásságoddal azért fiatalok példaképe lehetsz. Neked volt vagy van példaképed?
Nem mondanám. Igen, ezt sokszor kérdezik, hogy így a híradós munkában, ugye ilyenkor illik nagy külföldi televíziósokat mondani, hogy kik a nagy külföldi híradósok, vagy kik voltak azok.
Én nem is feltétlenül ezért, hanem úgy általánosságban kérdeztem
igen,
az életedben.
De csak ugye nehéz, mert ez is valami olyasmi, hogy így kitalálsz magadnak, vagy kipécézel valakit, de nem biztos, hogy minden stimmel a körül. Tehát én azért nem szeretek így különösebben neveket mondani, vagy figurákat mondani, mert általában nincs olyan, hogy valaki tökéletes. Tehát persze vannak olyan nagy elődök, akiket érdemes nézni, vagy hát most mondjak neveket, Szegvári Katitól Kepes Andrásig, tehát van egy olyan nagy tévés generáció, akikre szerintem mindannyian felnézünk, szívesen gondolunk rájuk, de kimondott példaképeket nem tudnék kiemelni.
Család, munka, magánélet, hogyan tudod együttműködtetni?
Hát
most?
Ugye, hogy te. Úgy, hogy mindenki, hogy állandóan szervezünk, írjuk be én még mindig a füzetembe, és nem a telefonomba, hogy, de nekem muszáj írni, muszáj a kezemmel írni, és ezt mondom a gyerekeimnek is, hogy,
ez lehet, hogy szakmai ártalom.
Írjanak, mert egyszerűen, tehát az agy is sorvad, hogyha nem használod a kézírást. Szóval, hogy fel kell írnom, hogy mikor mi van, azt körülbelül egy időrendbe rendezni, és aztán leülni, mondjuk a férjemmel, ő szokta kérdezni, hogy na mi a terv? Tehát ez a mi a terv, ez ilyen jellemző mondat a családunkban, már a gyerekek is nevetnek rajta, de megvan a helye, mert hogyha nem beszéljük meg, hogy mi a terv, akkor nem tudjuk, hogy ma egyébként ide kell jönni, aztán innen átmenni oda, és mindenki érjen oda, ahova kell. Tehát, hogy egy szervező munka.
Megvan a feladata.
Mindenkinek megvan a feladata. Ugye most már több mint egy éve van egy kutyánk is, meg most már öten vagyunk, és az ötünk életét kell összeszervezni, ami egyébként nagyon-nagyon jó, mert boldogok vagyunk attól, hogy ő velünk van, és a miénk lett. Szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem ugyanúgy, ahogy bármelyik másik nő, szervezel, gondolkodsz, néha elcsúszol, néha nem jön össze, nem sikerül.
Újra tervezés.
Elkéstél, újra tervezel, de azért végső soron mindig mindent meg lehet oldani. Nyilván nagyon nagy segítség az, hogy ebben azért a férjem részt tud venni, és nem arról van szó, hogy az egész napközbeni teendő mennyiséget azt én menedzselem. Most éppen ugye a lányom itt van velem, közben ő a fiammal elment az egyik rendelésre megoldani valamit, de még elviszik a kutyát sétáltatni, hogy mindenkinek meglegyen mindene, és aztán majd találkozunk egy közös ponton.
Tehát akkor fontos hívószó a csapatmunka ebben Igen, az esetben. És azt mondom az életben is úgy általában, mert hogy beszélhetnénk arról, hogy eltolódnak a férfi, a női szerepek, de hogyha nem működünk együtt, akkor nem működik.
Akkor
nem
mindegy, tudom, te hogyan látod. Mindegy is, hogy férfi vagy nő.
Karrierépítésről beszéltünk, arról, hogy ez nem volt feltétlenül egy tudatos dolog, hanem mindig a kihívások érdekeltek. Mi volt a kihívás 10 évvel ezelőtt mondjuk az életedben, mi jelent kihívást most? Nyilván változunk.
Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy most mi jelent kihívást, mert tulajdonképpen, ha a szakmámat nézem, akkor a szakma csúcsán vagyok most már több mint 2 évtizede. Ezzel együtt persze a napi híradózás, minden hétköznap vagyok képernyőn, illetve hát itt megint ugye a járvány, nem tudjuk ebből kihagyni, mert amíg nem lehetünk párban Szellő Istvánnal, addig egy olyan felosztásban dolgozunk, hogy egyik héten 2, másik héten 3 napot dolgozunk, de a folyamatos jelenlét, a folyamatos készenlét, az mondjuk a munkánknak a része, mindig is az volt, tehát 10 évvel ezelőtt is ez volt. Nyilván a mai viszonyok között, noha ehhez is fokozatosan szoktunk hozzá, de talán még nagyobb kihívás az, hogy még több információ árad minden oldalról, és az információkat be kell tudni fogadni úgy, hogy közben szűröd, mert egyszerűen telítődsz, és hát egy híradós aztán végképp ki van téve annak a veszélynek, hogy telítődik, hogy milyen forrásokat fogadsz el, hogy hogyan osztályozod ezeket az információkat, mi az, amit még mélyebben tudni akarsz, és mi az, amit el kell engedned, és el tud dönteni, hogy mi igaz és mi nem igaz. Hát most, ha belegondolsz, vegyük csak a járványt, hogy mennyi különböző hír ért minket az elmúlt 1,5 évben körülbelül, és menjünk vissza egészen az elejéig, hogy most ott tartunk, hogy már novemberben elkezdődhetett, 2019 novemberében, és hogy akkor tulajdonképpen honnan ered ez a vírus? Tehát most nem is akarom ragozni, ez csak egy téma körül.
Hát az
minden,
adatok.
Igen, minden, ami ér minket, ezt folyamatosan ellenőrizni kell, összerendezni, és aztán ugye a mi munkánkból adódik, hogy közreadni.
Nyilván, úgy, hogy ez fogyasztható. Formában,
igen, fogyasztható legyen, kiegyensúlyozott legyen, ellenőrzött legyen, valóban minden oldalt megszólaltatva, és lehetőleg a legnagyobb közönség elé tárva azokat az adatokat, ami alapján majd a néző dönti el, hogy neki mi a véleménye. Tehát azt viszont mindig is magunkénak vallottuk azt az alapelvet, és ez mindig így volt az RTL híradóban, meg így is lesz, hogy nem mi mondjuk el a véleményünket, hanem a néző véleménye a fontos, hogy ő tudjon majd képet alkotni mindabból, az információból, amit tőlünk kap.
Mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
Kutyát sétáltatunk, mondjuk a lányommal, a fiammal, vagy akár mind a négyen elmegyünk nagyokat sétálni. Egyébként ez egy óriási dolog, hogy egy kutya mennyire meg tudja változtatni az életedet. Pont tegnap előtt mondtam valakinek, hogy elképzelhetetlen volt 2 évvel ezelőtt, hogy én mondjuk 5 fokban, esőben rójam az utcákat, vagy a különböző parkokat azért, mert a kutyával egyébként lemegyünk levegőzni, és tulajdonképpen kifejezetten élvezem. Noha sosem voltam ez a típus, de egészen feltölt egyébként a jelenléte is, de az, hogy így az életformánk is nagyon sokat változott, hogy sokkal többet vagyunk szabad levegőn, tulajdonképpen csak ő miatta, de most már saját magunkért is. Tehát ez például egy nagyon jó program, mindenkinek ajánlom. Az utóbbi időben megint lopok időt arra, hogy olvassak, amit nagyon szeretek, de hát ez is olyan, hogy eljutsz odaig, hogy a könyvet a kezedbe vedd, addigra már valószínűleg csukott szemmel veszed a kezedbe, mert már alszol tulajdonképpen, mire olvasnál, de nagyon szeretem magát a könyvet, a papírt, az illatát, tehát én nem tudom digitálisan könyvet olvasni, hát ez nekem nem megy így ebben az értelemben. Tehát ezt is nagyon szívesen, vagy nem tudom, csak leülünk a kedvenc kávézónkba a férjemmel, iszunk egy kapucsinót, és akkor már én megvagyok.
Nézzük a terveket, mind alapítványi szinten, mind akár a szakmádban.
Lehet tervezni, ez a kérdés.
Ezt akartam kérdezni, igen. Most de az elmúlt egy-másfél év azért az erőt teljesen
meg,
megmutatta,
igen,
hogy nem lehet.
Igen, azt tanultuk meg, hogy nem feltétlenül érdemes, vagy nem úgy kell tervezni, mint ahogy eddig,
gondoltuk.
Hanem hogy most mindig úgy tervezel, hogy és aztán újra tervezed, miközben már tervezed. Ez ilyen vicces dolog is tud lenni. Az alapítványon egyébként napi szinten ilyen döntések előtt állunk. Éppen most kaptam egy olyan levelet, amiben kértünk valamit egy partnerünktől, és ő azért oda írta a levél végére, hogy annyira jó lenne, hanem 1-2 napos határidőt adnánk, és na igen, tehát, hogy ez a tipikus újratervezés, és neki is azt írtam, hogy az elmúlt másfél évben így élünk, hogy megtervezzük, hogy lesz egy rendezvényünk, aztán azt áttesszük az online térbe, mert nem tudjuk, hogy megtarthatjuk-e, aztán, ha jön egy újabb rendelet, akkor mégis megtartjuk mondjuk élőben a rendezvényt.
Mert azért mégiscsak jobb úgy.
És akkor ez egy harmadik újratervezés, tehát nem tudom megígérni, hogy nem lesz olyan megint, hogy 1-2 napos határidőt adok valamire. Tehát ez egy más típusú élet, de el kell fogadnunk, hogy hozzá kell szoknunk, hozzá kellett szoknunk, hogy ez mostantól valahogy így lesz. Az alapítvány életében tartjuk, és a híradó életében is egyébként a stabilitást, tehát nem változtattunk semmin, minden programunkat megcsináltuk, párhuzamosan tervezünk, tehát ez van, hogy megtervezzük real, meg megtervezzük az online térbe elképzelt változatát, és mind a kettőt építgetjük.
És akkor addig a hibrid megoldásokról nem beszéltünk.
És akkor még arról nem is beszéltük, hogy valahogy lehet a kettőt is együtt. Hát nyilván a híradót nem, tehát azért nem, Zoomon az a... nem vezettem, igen, még híradót, de ugye ott is ezeket a megoldásokat azért kitaláltuk, hogy szinte személyesen alig-alig találkozunk, már nem csak a műsorvezetőkkel, a műsorkészítőkkel sem, különböző emeleteken dolgozunk. Nyilván mindenki ugyanazt a számítógépet nézi, és tudunk beszélni is egymással, de a személyes folyamatos kapcsolatokat ebből olyan szintig kiiktattuk, amennyire csak lehet, hogy ne fertőződjön meg az egész szerkesztőség egyszerre. Hála Isten, ezt eddig sikerült is elérnünk.
Is sokat dolgoztunk.
Igen, igen. Így van. De hát, de ettől még egyetlen olyan nap sem telt el, hogy ne lett volna híradó.
Alapítványi szinten arról beszéltünk, hogy ha nem lenne az egy csepp figyelem, akkor mennyivel kevesebb információ lenne, de mondjuk hosszú távon, mert azért távlati tervekben, célokban lehet gondolkodni, mit szeretnél?
Részben azt, hogy minden oktatási programunk olyan programmá nőhessen ki, ami megkerülhetetlen. Tehát ami valamilyen szinten beépül az oktatási rendszerbe. Egyrészt, amiről beszéltünk, hogy mondjuk már a pedagógus oktatásban kapjanak olyan információkat a fiatalok, amit nem tud megkerülni. Hát, tehát kvázi legyen kötelező, hogy a diabétesszel találkozzon, mikor még csak tanulja, hogy ő hogyan legyen pedagógus, mert ennek vannak formái, de nem elrendezett, vagy nem kötelezővé tett formái, hogy az iskolai, óvodai létben is ennek meglegyen a helye. Egyrészt, hogy a gyerekek milyen felvilágosítást kapjanak a cukorbetegségről, ennek is jó lenne, ha lennének kötelező formái is. Annyira rossz szó ez, de nem tudok jobbat mondani. Tehát, hogy ez feltétlenül szükség legyen. Valahogyan igen, de ne legyen rájuk erőltetve. És hogy ezeket a képzéseket folyamatosan kapják meg a pedagógusok, mert ráadásul azért ez egy olyan értelemben elévülő tudás, hogyha minden napokban nem használod, akkor ezt újra és újra meg kell újítani. Sajnos az előrejelzés az, hogy egyre több cukorbeteg lesz a világban, egyre több cukorbeteg gyerekkel fognak találkozni az intézményekben, kvázi nem nagyon lesz olyan intézmény, ahol ne lenne cukorbeteg gyerek. Erre is fel kell készülni, hát elébe kell menni. Nem hangzik jól, de ezek sajnos tények, amiket el kell fogadnunk, tehát elébe kell mennünk, és a pedagógusokat felkészíteni az ő fogadásukra. Ez egyébként egy komoly lépés, hogy oktatási szinten is most már ennek lehet látni a jeleit, tehát az, hogy mi képezzünk kifejezetten erre a feladatra minden intézményben egy-egy pedagógust, ilyen eddig nem volt. Tehát ez is egy újabb lépés afelé, hogy ez valóban szabályozott körülmények között megtörténjen az oktatási intézményekben, és ne lehessen ezt megkerülni, vagy elhessegetni, vagy csak elfeledkezni róla. És ennél hosszabb távon azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha sikerülne mondjuk ezt így legalább a határon kívülre terjeszteni, tehát olyan programokat létrehozni, illetve ezek léteznek, csak kiterjeszteni ezeket a programokat, hogy mondjuk például a határon túli, határ mentén lévő iskolákba, óvodákba is eljutni ezekkel a programokkal. És hogyha ez így mind működik, akkor szerintem van egy 100 éves tervünk előre, hogy mit kéne még csinálni.
Akkor csak annyit mondok, hogy hajrá.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Erős Antónia televíziós műsorvezető, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány vezetője és alapítója volt ma a vendégem. És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.